napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Első alkalommal tartották meg Nagyváradon a Kárpát-medencei Magyar Néppárti Nőszervezetek Fórumát. Az eseménnyel kapcsolatos tudnivalókról kérdeztem a rendezvény fő szervezőjét, Bíró Rozáliát, az RMDS nőszervezetének elnökét, akivel a beszélgetés során a Kárpát-medencei magyar nőszervezetek sajátos gondjairól, a gyermekvállalás jövőévi magyarországi támogatásáról, a család kérdésének elbírálásáról is szót ejtünk. De hát kihasználva azt a helyzetet, hogy Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselő is, és e tisztsége kapcsán az Alsóház Külügyi Szakbizottságának vezetője is. Arról is kérdezem, hogy a román-magyar viszony alakulásával kapcsolatosan mi várható. Aktuális külpolitikai kérdéskört is érintünk, és szót ejtünk az Esélyegyenlőség Albizottság tevékenységéről is. Közeledvén pedig a karácsonyi ünnepekhez arról is kérdezem Bíró Rozáliát, hogy az RMDS nőszervezete idén a hagyományossá vált mosolygó karácsony ajándékgyűjtő akciója során milyen terveket sző. Ezt a beszélgetést vasárnap délelőtt rögzítettük, ugyanis a képviselőasszony jelen pillanatban országon kívül van, de mindenképpen érdemes meghallgatni mindazt, ami ezekről a témákról kifejtődik itt a mai napra kész műsorban, amelyben tehát tisztelettel köszöntöm Bíró Rozáliát, kezét csókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit is.
Nagyon fontos és első ízben megtartott nemzetközi rendezvényre került sor Nagyváradon a hétvégén. Egészen pontosan miről van szó, és miért olyan jelentős ez a rendezvény?
Én valóban úgy gondolom, hogy fontos rendezvény, és 27 év alatt nem került sor egy hasonló szervezésére. Ez tulajdonképpen a Kárpát-medencei néppárti magyar politikai alakulatok nőszervezeteinek az első fóruma volt. Ugye ez azt jelenti, hogy Magyarországról ugye a Fidesz és a KDNP tartozik a néppárti családhoz, Szerbiából a Vajdasági Magyar Szövetség, Szlovákiából a Magyar Közösség pártja, Ukrajnából a Kárpátaljai Magyar Szövetség, és mi RMDS Romániából. Ezeknek a politikai alakulatoknak a nő szervezeteit, nő tagozatait, a vezetőit hívtam meg egy tanácskozásra, ide Nagyváradra, és alakítottuk ki a beszélgetésünk alkalmával azt az együttműködési elképzelést, amely aztán egy megállapodásba is konkrétizálódott, amit a második munkanapon aláírtunk, és amely mentén gyakorlatilag ez a hat nőszervezet, ugye Fidesz, KDNP, KMKS, RMDS, MKP és VMS női fóruma elkezd együtt dolgozni a következőkben. Néhány olyan területen, ami a Kárpát-medencei magyar közösség megtartása és erősítése céljából fontos. Ha lehet, akkor elmondanám ezeket a területeket, mert ugye fontos az, hogy miből indulunk ki, és mik a céljaink. Hát elsősorban egy erős nemzeti öntudattal rendelkező, összetart és versenyképes közösség kialakításáért, Kárpát-medencei magyar közösség kialakításáért szeretnénk együttműködni. Másodszorban az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, a jelképeink, a szimbólumaink használatának a biztosítása, az anyanyelven történő oktatás és az anyanyelvi korlátok nélküli használata a kiemelt fontos célkitűzésünk, és ez a második terület, ahol együtt fogunk dolgozni. A harmadik az egy, hát ugye a keresztény értékrenden alapuló családközpontú közösség építése, És a negyedik, de nem utolsó sorban nyilván ez a nők társadalmi elismertségének növelése, a nők és a férfiak közötti reális esélyegyenlőség, a család és a karrier összehangolása a nők életében, és a nők döntéshozatalban való részvételének növelése a célunk. Tehát ezen a négy területen próbálunk meg a következőkben részben összehasonlítani, hogy milyen helyzetben vagyunk most, mert onnan indultunk el mondjuk pénteken, amikor kezdtük ezt az első fórumot, hogy tudunk egymásról egy pár dolgot, de igazániból a reális helyzetet ezeken a területeken, ezekben a fő kérdésekben nem. Tehát elsősorban valószínűleg az első fél év az együttműködés arra konkretizálódik majd, hogy megismerjük. Akár azt, hogy például az anyanyelv használata terén, ugye, milyen korlátozások vannak egyik vagy másik elszakadt ország részben, és hogyan tudnánk közös nevezőre hozni, vagy mi az, amit egyik országrésznek, vagy másik országrésznek segíteni lehet. Hát most itt kiemeltem, ugye Kárpátaljáról gondolkodunk, ahol úgy tűnik, hogy semmi valószínűsége nincs annak, hogy a Velencei Bizottsági jelentése nyomán bármit módosítanának a tanügyi törvényen. De folytathatnám más konkrét példákkal is, csak most ugye nem ez a cél. Tehát valószínűleg az első fél évünk egy ilyen közös helyzetfelmérésen alapul majd, hiszen ez jelenti a kiinduló pontot a további akciók, tervek, célkitűzések megfogalmazására. Ami konkrétum volt ezen a fórumon, az részben az, hogy ugye a témák, amiről beszéltünk, és amit próbáltunk egy kicsit mélyebben elemezni, hiszen ezeknek a nő tagozatoknak a vezetői voltak jelen, elnökei vagy elnökhelyettesei is, vagy is voltak jelen a fórumon, az a családpolitika és az a családközpontú társadalom, amelyet ugye Magyarország létrehozott, és ennek a hogyanja, részben a nők elleni erőszak jelenséges felszámolásának szükségessége volt a másik téma, amit próbáltunk elemezni. A harmadik ugye az anyanyelvünk használata és az anyanyelvi oktatás szükségessége. A negyedik a migráció és a migráció hatása nőkre, gyermekekre. És végül, de nem utolsó sorban az ötödik téma, amelyet a fórum során elemeztünk, és amiről előadás volt, ez a nemzeti kisebbségek jogainak Európai Uniós védelme, a Minority Safe Pact.
Nem tett említést a család támogatások kérdéséről, gondolom, hogy azért ez is napirenden volt. Annál is inkább, mert hogy a magyar kormány egyik jeles tisztségviselője is jelen volt a nőszervezetek vezetői mellett ezen a fórumon. Tehát január 1-től fontos lépést vezet be a magyar kormány, elsősorban a gyermekvállalás területén. Erről szó esett ezen a fórumon?
Hogy nem. Tehát amikor a legelősőnek mondtam a családközpontú társadalmat, akkor bár nem említettem ugye a nevét, Novák Katalin államtitkára, aztán az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz egyik alelnöke volt jelen és tartott előadást Magyarország kormányának családpolitikájáról, és nyilván akkor bemutatásra kerültek azok a támogatási rendszerek is, ami Magyarországon, és ami határon túl is, vagyis ránk vonatkozóan is életben lép majd, és elemeztük egy kicsit azt a vetületét ennek a területnek, hogy milyen eredményeket tudott hozni egy családra fókuszáló, családorientált politika, közpolitika, hiszen azért Magyarországon az elmúlt 7 évben már látjuk ennek a nyomait és az eredményeit, akár a gyermekek születési arányának a növekedésében, akár abban, ahogyan a közösségi mentalitás viszonyul ahhoz, és ahogy magáénak kezdi tudni azt, hogy igen, mi egy családközpontú, egy gyermekközpontú társadalom vagyunk, és ezt tudatosan fel, mert abban a pillanatban, hogy tudatosan felvállaljuk, egészen másképp viszonyulunk egy közpolitikai politikához, mint hogyha azt a politikusok kiemelik. Novák Katalin államtitkárasszony bemutatva részben ugye ezeket az intézkedéseket és a január 1-től életbe lépőket, kiemelve azt, hogy ugye ránk vonatkozóan a minden születendő gyermek esetében a magyar kormány támogatása az, hogy egy letétbe helyez egy bankszámlára egy kezdeti összeget, amire ráadásul egy támogatott állami kamatot is biztosít. Ugye ez egy olyan lépés, amely én azt hiszem, hogy most még felmérhetetlen jelentőségű. Az egy dolog, hogy anyagi segítség. Ugye nem egy hihetetlenül nagy összeg, de 24 ezer forint körüli összegről beszélünk. De hogy mekkora értéke van abban, hogy a család, amikor a születendő gyermekét várja, vagy megszületett a gyermek, és kap egy jelzést és egy támogatást a magyar államtól, mint egy visszaigazolva azt, hogy te magyar ember vagy, és fontos vagy számunkra, és a megszületett gyermeked, tehát jó értelemben tudunk róla, és magunkénak tudjuk, illetve hogy milyen üzenetet kap majd az a fiatal, aki 18 évesen ehhez a számlához ugye hozzányúlhat, és arra használhatja éppen, ami számára a legfontosabb. Úgy érzem, hogy nem tudjuk most még felmérni, csak úgy azt mondjuk, hogy jelentős az a kötődés, amit egy ilyen támogatás is jelent. És akkor ugye államtitkár azt, hogy elmondta azt, hogy még van egy-két formája a támogatásnak, amiben gondolkodnak, de ami még egyelőre a munkaasztalokon fekszik, és próbálják forgatgatni, hogy hogyan lehet a részben a magyar államnak elbírni, részben pedig minél több minden lehetőséget biztosító támaszt nyújtani a magyar családok számára, a külhoni magyar családok, vagy az elszakadt ország részben lévő magyar családok számára. Erről nyilvánosan ugye nem beszéltünk még, de azt hiszem, hogy pontosan összehangolódtak a folyamatok, vagy ha úgy tetszik, megértek a folyamatok arra, hogy ezt a fórumot megtartjuk. Részben azért értek, meg mondom azt, hogy megértek a folyamatok, mert többféle folyamat volt. Láthatjuk azt, hogyha a nőszervezetek állapotát és tevékenységét vizsgáljuk, hogy azért még egyes helyeken, most például a VMS-t említeném, a Vajdasági Magyar Szövetség női fórumát, még alakulóban van a női fórumnak a struktúrája és szerkezete, és bár már ugye régóta működnek, de átalakulóban vannak. A kárpátaljai nő képviseletünk most alakul talán nő szervezeté, nő tagozattá. Tehát részben kellett az, hogy legyenek tapasztalattal rendelkező női szervezeteink, és részben ott, ahol nincsenek, ott a szándék megszülesen arra, hogy meg kell alakuljon. Tehát ez volt az egyik folyamat, aminek ide kellett érni. A másik folyamat az volt, hogy ugye olyan anyaországi politikai nőszervezeteket kell tudjunk magunk mellett, akik nyitottak az együttműködésre, az együttgondolkodásra, a Kárpát-medencei magyarságban történő gondolkodásra, mert anélkül úgy szintén nem lehetett volna mondjuk itt kezdeményezni RMDS nőszervezetként, hogy akkor üljünk össze és gondolkozzunk egy közös jövőt. És végül, de nem utolsó sorban, az a tény, hogy az Európai Néppárti nőszervezetben is akkora súlyunk van nekünk, ha úgy tették, akár nekünk kelet-európai nőszervezeteknek, de inkább kiemelten azt mondanám, hogy az RMDS nőszervezetének, hogy a másfél héttel ezelőtti kongresszuson a nők elleni erőszakra vonatkozóan egy állásfoglalást javasoltam, és ezt az állásfoglalást gyakorlatilag egy az egyben, egyhangban megszavazta a kongresszus, az Európai Néppárt Nőszervezetének kongresszusa. Ez egy másik olyan folyamat, ami segített ahhoz, hogy ezt a fórumot meg lehessen szervezni, és sikeresen, hiszen arról volt szó, hogy először találkoztunk, először beszélgettünk, és mégis a másfél napos beszélgetés nyomán el tudtunk oda jutni, hogy az együttműködési megállapodást az említett területeken megkössük. Ehhez több minden kellett, és nagyon örülök annak, én két és fél éve próbálom ezt megszervezni. Nyilván nem lett volna, nem azt mondom, hogy nem lett volna értelme, csak sokkal kevesebb súlya lett volna akkor, ha most azt mondanám önöknek, hogy a 6 nőtagozat közül 3 aláírja az együttműködési megállapodást, 3 gondolkodik még. De azt tudom mondani, hogy mind a 6-on egyetértünk abban, hogy együttműködni kell egy közös magyar jövőért, és hogy a nőszervezeteknek és ezen belül a nőknek kiemelt jelentősége van, szerepük van abban, hogy ezt az együttműködést kialakítsák és fejleszték. Az a tény, hogy úgy ért véget a fórum, hogy megpróbálunk a lehető leghamarabb, és itt most nem szeretnék előrelépni és elmondani valamit, amit próbálunk megszervezni, de hogy a lehető leghamarabb az egymás gondjain a meglévő eszköztárunkkal segíteni, és nagyon remélem, hogy decemberben visszatérünk, tudunk térni erre az apropóra, és tudunk róla beszélni, hogy mi is ez az elképzelésünk. Ez mutatja a valós akaratot arra, hogy együttműködjünk. És ha valós akarat van, ez azt jelenti, mert nőként határozottan így gondolkodunk, hogy valós szükség is van mellette.
Említette azt, hogy melyek azok az általános gondok, és Kárpátaljáról tudjuk, hogy most az oktatási törvénnyel kapcsolatosan ott elég nehéz az élet, de amúgy összkárpát-medencei magyar hölgyek tekintetében vannak-e sajátos kérdések, vagy nagyjából ugyanazok a problémák mindenfele?
Hát kimondottan sajátosak olyan értelemben vannak, hogy például Kárpátaljára térve vissza az oktatási törvény mellett, ugye ahogy a kolléganő elmesélte, és felvázolta a kárpátaljai helyzetet, olyan méretű gazdasági instabilitással küszködnek, ami gyakorlatilag a magyar családhaink életét vagy életszínvonalát is komolyan veszélyeztetik. Tehát ez lehet egy sajátos ottani probléma. Ugyanakkor mindenhol megvannak a sajátosak, hiszen mi itt most erdélyszerte, és remélem, hogy nem csak erdélyszerte, hanem Magyarországon is, és a Vajdaságban is, ugye az aláírásgyűjtésre koncentrálunk, hogy a minority székekhez szükséges aláírásokat összegyűjtsük. Ez is egy sajátos, de egy rövid időtartamú probléma, hiszen gyakorlatilag valahol a tavasz közepéig ezt le kell tenni az Európai Bizottság asztalára, és onnantól is, mint feladat ott van, csak akkor már nem a mi konkrét feladatunk. Ha a Vajdasági Női Fórumról beszélek, akkor ott most éppen az zajlik, hogy és a sajátos problémája a nőszervezetnek, hogy átalakulóban van a vezetősége, és következő egy-két hónapot vesz még igénybe, amíg egy olyan szerkezettel rendelkeznek, amivel tovább tudnak indulni. Hogyha a KDNP nőképviseletéről beszélünk, mert itt nincsen nőszervezet, ugye akkor ők most abban gondolkodnak, hogy a nőszervezetet hogyan alakítsák ki. Tehát sokféle képet mutat a nőszervezetre vonatkozó másság, vagy a sajátos probléma. Ha a közösségek problémáiról beszélünk egészében, akkor azért itt van néhány közös probléma. Ezeket a közös problémákat öleltük fel akkor, amikor az együttműködési megállapodásban négy területet felsoroltuk. Egyeztetve, hogy mi az, ami számunkra valamennyiünk számára fontos, mert elsősorban ezeken a területeken kell együttműködjünk, és emellett egy-egy sajátos problémának a megoldásában, ha tudunk valami segítséget nyújtani, akkor azt kell megtegyük. Abban egyeztünk meg, hogy fórumot minden évben egyszer tartani fogunk, valószínűleg mindig egy másik országban, de hát ha nem, akkor én azt tudom mondani, hogy Nagyvárad nagyszerű helyszínnek bizonyult, és szeretettel szervezzük a következő esztendőkben is, bár a Fidesz nőszervezetének nőtagozatának az elnökasszonya Róna Szikiné Keresztes Mónika elmondta, hogy valószínűleg a következőt ők szeretnék megszervezni, úgyhogy én nagyon remélem azt, hogy a keret megegyezés mellé nagyon sok konkrét közös tervet, és ezt követően közös akciót tudunk szervezni, és hogy ennek érezhető hatása lesz a közösségeinkben is, és nem csak egy papírformában nyilvánul meg, mint ahogy most van jelen pillanatban. Megjegyzem, nem is lehetett volna többet egy első találkozás után, és egy első fórum után, mint egy együttműködési megállapodást aláírni, hiszen nem lehet erőltetni és sürgetni a dolgokat, hanem a szükségnek megfelelően a maguk medrébe kell fejleszteni azokat.
A család fogalmának elbírálása tekintetében közös-e az álláspont? Ugyebár idehaza most ez eléggé forró téma, ha bár pillanatnyilag csend van ezzel kapcsolatosan, azok ellenére, hogy Livio Dragnea, a szociáldemokrata pártelnök még az ősz kezdetén kijelentette, hogy novemberben népszavazás lesz ugyebár a család fogalmának alkotmánymódosító kérdéséről, amit ön és a nőszervezet vezetősége egyaránt elsietett lépésként értékelt akkor?
Ugyanezt mondom, hogy elsietett lépéseket egy ilyen fontos kérdésben nem engedhetünk meg magunknak. Az egyezkedés, tehát hogy itt Romániában most a Draghi elnök úr történetesen kevésbé foglalkozik ezzel a témával, vagy jobban foglalkozik, ez úgy látszik, attól függ, hogy éppen nem tudom pontosan, hogy mert elképesztően elhamarkodott jelentés volt a novemberi, hát nem is tudom, hogy milyen jogi háttérre alapozva jelentette ezt ki az elnök úr, hogy szavazást tartunk róla. De az én véleményem továbbra is az, és a nőszervezet véleménye továbbra is az, hogy párbeszéd kell ahhoz, hogy tisztázzuk azt, hogy mi az, amit a közösség akar és elvár, és ugye demokrácia révén a többségi döntés fog érvényesülni, de itt a fórumon belül a család témakörben ez lesz az egyik első olyan területünk, ahol ugye 2018-at a magyar kormány a család évének minősíti. Ez azt jelenti, hogy ehhez kapcsolódóan számtalan rendezvény, számtalan lehetőség lesz arra, hogy a véleményeinket, akár eltérő véleményeinket is ütköztessük, hogyha vannak. Nem az a gond, hogyha eltérő, hanem az a gond, hogyha nem tudunk egy közös nevezőre jutni. Ugyanakkor az RMDSZ nőszervezete a NEM kampányát kiterjeszti a családon belüli erőszakra is, és 2018-ban szintén a családra fókuszálva próbál tevékenységeket, főbb tevékenységeket megfogalmazni és majd lebonyolítani. És ehhez hozzátenném azt, hogy pontosan ma reggeli találkozó és beszélgetés alkalmával, amikor is egy igen komoly gazdasági szakemberrel, magyarországi szakemberrel, hölgy szakemberrel beszélgettem, azt próbáljuk felépíteni, hogy a családi vállalkozás éveként is tekintsünk 2018-ra. Tehát ugye a család fogalma hihetetlenül nagy felületet fog át, amiben belefér vállalkozás maga is, és ha végig tekintünk Románia magyar lakta vidékein, akkor azt mondanám, hogy igen fontosak a családi vállalkozások. Székelyföldtől kiindulva egészen Partiumig és a Szorványig is azt látjuk, hogy számtalan kis magyar vállalkozó családi vállalkozásunk van, vagy magyar vállalkozó van, akik távolról sem kapják meg azokat a segítségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy vállalkozást be lehessen építeni, vagy életbe tartani. Úgyhogy szándékaim szerint, bár ezt az RMDSZ szervezetével, még nem vezetőségével, még nem beszéltük át, a családi vállalkozások nyilván területét is egy kicsit bevonnánk ebbe, ami 2018-ban a családra vonatkozó. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon széles palettában gondolkodunk a család fejezetében, és ennek egy jelentős része az a párbeszéd kell legyen, ami a család meghatározását jelenti itt számunkra Romániában.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselőasszony, többször említette a beszélgetés során ugyebár a magyarországi kapcsolatokat. Na most ön egyben a román törvényhúzás alsóháza külügyi bizottságának elnöke is. Azok után, hogy a nyár vége fele, az ősz kezdetén úgy tűnt, hogy enyhülnek a feszültségek a román-magyar viszonyban, jelen pillanatban megint felhők gyülekeznek, ha lehet ilyen költőjén fogalmazni ezen viszonyok tekintetében. Ugyebár csak néhány dolgot említsünk a közelmúltból, a közigazgatási törvény módosításának leseprése, anyanyelv használati kibővítés kapcsán. A napokban pedig a szövetségi elnök állami kitüntetésének a visszavonása, szóval mennyire téma a román-magyar viszony a külügyi bizottságban, és mire lehet számítani közeledvén a kritikus évhez, 2018-hoz?
Első átgondolásban külön választanám a kettőt. Egy dolog a két ország kapcsolata, és persze szorosan összefüggő, egy másik dolog a romániai magyar közösség és a román többség viszonya. Nyilván komolyan befolyásolja egyik a másikat, és komolyan összefüggés van, mégis egy kicsit külön beszélnék róla. Nehéz év lesz, feszültségekkel teli év lesz a 2018 számunkra, de meggyőződésem az, hogy nem azzal a célra, hogy bárkit is értsünk, a magunk értékrendje, a magunk hát kiállása határozott kell legyen. Nem kihívó, de határozott kell legyen. Arra vonatkozóan, hogy 2018 számunkra nem jelenti azt az ünnepetünk, amit rejelent a román többség számára. És ezt mellé, szerintem mellé kell tenni, hogy nem sértő szándékkal ez az álláspontunk, hanem azért, mert ezek az értékrendjeink, ez a történelmünk, ez az álláspontunk. Ugyanakkor minden lehetőséget és minden helyszínt és fórumot ki kell, és minden kommunikációs csatornát ki kell használnunk ahhoz, hogy elmondjuk, hogy mi az az összérték, amelyet a magyar közösség adott a mai Romániának ebben az elmúlt 100 évben. Ezt sem azért tennénk, hogy mást sértsünk, hanem azért, hogy ismerjék meg, ha nem ismerik, hogy tudják meg, ha nem tudják, hogy halljanak róla, ha eddig nem hallottak a tisztelt kollégáink. És ez a külügyi bizottságon belül is érvényes lesz, ahol minden valószínűség szerint fogunk szervezni egy vagy két olyan munkaülést, amikor is erről beszélünk, amikor elmondjuk azt is, hogy a román közösség mit tett ahhoz, hogy a román, a mai román állam ilyen legyen, és a magyar közösség is mit tett, meg az egyéb kisebbségek is mit tettek. Hogy tudatában legyünk, vagy tudatosítsuk azok számára, akik számára ez szükséges még tudatosítani, hogy nem nemzetállamról beszélünk, hanem egy olyan államról beszélünk, ahol 12 nemzeti kisebbség van, és hogy ennek a létetette, és a mindennapjai, és a cselekedetei, és az értékei, és a kiemelkedő személyiségei, és az alkotói tették a mai Romániát azzá, ami ma a mai Románia. Ez a Romániára és a külpolitikai bizottság, külügyi bizottság tevékenységére vonatkozó meglátásom. Ami a Románia és Magyarország közötti viszonyt illeti. Nyilván ezek a magyar nyelvhasználati jogoknak a korlátozására, vagy akár a nem további terjesztésére vonatkozó hárítások kihatnak a Románia és Magyarország közötti viszonyra, és ez rendjén van így, mert nehezebb lenne a helyzetünk akkor, ha egy olyan Magyarország vagy magyar kormánnyal próbálnánk ezt a kapcsolatot, a két ország közötti kapcsolatot alakítani, aki nem reagál erre a belső helyzetre, ami nekünk nehézség, ami nekünk korlát, és ami nekünk küszködés, és számszerűségünk miatt, amit nem tudunk túllépni. Meggyőződésem az, hogy az a párbeszéd, amely a magyar kormány és az RMDS vezetőségek között állandónak és nagyon átfogónak mondható és hatékonynak, eredményezi azt, hogy kellőképpen reagáljon a magyar kormány mindenre, ami történik a magyar közösséggel. Hiszen nem arról van szó, hogy a mi véleményünktől eltekintve, hanem állandó párbeszédre alapozva születnek meg ezek a reagálások. Így hát érthető az, hogy hűvösül, hogy nem mondjak mást, a két ország közötti viszony akkor, amikor a parlamentben a mi kezdeményezéseinkhez így viszonyulnak. De remélem azt, hogy szándék van úgy a román külügyminiszter részéről, mint a román kormány részéről is arra, hogy a két ország közötti kapcsolat valóban stratégiai partnerségi alakuljon. Ugye hiába van meg az együttműködő stratégiai partnerségi nyilatkozatunk a 90-es évekből, ha a fiókba heber. Meleskánó külügyminiszterrel folytatott néhány megbeszélésem mindegyikében téma volt ez, és minden alkalommal a külügyminiszter azon szándékának adott hangot, hogy szeretné ezt a kapcsolatot bővíteni, szeretné ezt a kapcsolatot mélyíteni, erősíteni, hogy valóban stratégiai partnerségnek minősülhessen, nem csak szomszédsági partnerségi viszonynak. És én remélem azt, hogy a 2018 bár, visszatérek arra, amit mondtam, hogy feszültségekkel teli év lesz, mégis tudunk ebbe előre haladni, habár nem hiszem azt, hogy fél éveket, de hiszem azt, hogy megtalálunk olyan területeket, ahol lehet egy két ország együttműködését erősíteni.
Van két nagyon forró kérdés, és szinte hetente ellentmondó információk látnak napvilágot ezzel a két kérdéssel kapcsolatosan. Ugyebár ott van a visegrádi négyekhez való közeledésnek a kérdése, amely szintén ellentmondásos információk halmazát tartalmaz az utóbbi időben, illetve hát a schengeni övezethez való felzárkózás kérdése. E tekintetben mit tud ön mondani a hallgatók számára? Hogyan is állunk ezzel a két kérdéssel?
Azért ellentmondásosak, mert a román államon belül is a különböző tisztségeket viselő urak és intézmények ellentmondásos álláspontot hoznak nyilvánosságra. Míg Meleskánó külügyminiszter úr elmondta, hogy ugye beszélni kell, tárgyalni kell, párbeszéd kell a V4-ekkel, és fontos ez a Románia számára, addig az államelnök úr elmondta, hogy szó sincs erről, visegrádi négyekkel nem. A külügyi bizottságunk véleménye az, hogy de igen, párbeszéd kellene, és meg kellene találni azokat a területeket, ahol valamilyenféle fajta együttműködés is lehetséges. A saját véleményem az, hogy feltétlenül párbeszéd kell. Egy olyan instabil geopolitikai helyzetben, amiben vagyunk, bármilyen csatornát, ami együttműködésre adna lehetőséget, akár kis területen, akár egy nagyobb felületen, felelőtlenség lezárni, elzárkozni előle, felelőtlenség. Nézzük azért meg az Európai Unióban is a változásokat, és ennek alapján is próbáljuk megítélni azt, hogy mi most a V4-ekkel tárgyalunk-e vagy nem, szeretnénk-e közelebb kerülni hozzájuk vagy nem. És akkor azt tudom mondani, hogy jól érzékelhető még mindig az Európai Unión belül, függetlenül a nyilatkozatoktól az a tény, hogy kétütemű Európában gondolkodnak, még ha nem is mondják talán annyira hangosan, mint mondjuk 2-3-4 hónappal ezelőtt. Úgy látszik, hogy Juncker-féle 5 forgatókönyv, mert próbálják valahogyan, hogy is mondjam, elmosni a határokat az 5 között, és valami olyan egyveleget, ami csak inkább szürkeségnek nevezném, megfogalmazni, és amentén elindítani az új elképzeléseket. De ez nem változtat azon a valóságon, hogy különböző égető problémákkal küzdködünk, mondjuk nyugat-európai országok és kelet-európai országok, ugye Európai Unión belüli országok, nem változtat azon a tényen, hogy bizony Balkánból is vannak Európai Unióba bekérezkedő országok, ahol a stabilitás érdekében talán be kellene őket fogadni, és ugye már nem hallatszik az Európai Unióban az, ami egy évvel ezelőtt, hogy évekig nem beszélhetünk a bővítésről, mert hogy szükség van rá. Én azt hiszem, hogy elsősorban ugye mindig a saját országunk vagy a saját közösségünknek az érdekét kell szem előtt tartsuk, de másodszorban mindenképpen az európai stabilitást kell szem előtt tartsuk, mert olyan feszültségek látszanak kialakulni, és a látszanak az egy dolog, és a valóság úgy tűnik, hogy nagyobb, mint amit látunk belőle, mármint mi a feszültségeket illeti, hogy nekünk ebbe kell gondolkodni. Ilyen értelemben pedig igenis párbeszéd kell a V4-ekkel, és akár ha csak egy-két elképzelésünk tud közös lenni, az is a megerősítést szolgálja. Ehelyett inkább azt látom folyamatként, hogy próbálunk a bilaterális kapcsolatok erősítésén dolgozni, ami nem rossz, csak nem elégséges, távolról sem elégséges. Mert egy bilaterális kapcsolat mindig gyengébb lesz, mint egy trilaterális, és egy trilaterális mindig gyengébb lesz, mint Európai Unióban gondolkodó, vagy térségekben, nagy térségekben, Közép-Kelet-Európában például gondolkodó stratégia. Úgyhogy a V4-ekkel kapcsolatosan jelen pillanatban ezt tudom mondani, ami pedig a Schengenin belépésünket illeti, erről pedig azt tudom mondani, hogy egységesebb hangon kellene képviseljük Románia érdekeit az Európai Unióba, ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Tehát érthető és természetes az, hogy a szocialistáknak egy hangja van, és a liberálisoknak más hangja van, vagy hogy úgy mondjam, hogy a néppártiaknak egy hangja van, és a szocialistáknak más hangja van, de akkor, amikor az ország érdekéről, és az ország nem mint ország, hanem mint emberek sokassága, ugye, mint maga a társadalom érdekéről beszélünk, akkor egy hangon kellene beszéljünk az Európai Unióba, és ezt sajnos nem tudjuk ma megvalósítani. Ezért aztán billegő a helyzet, és még jó nagy kérdőjel áll mellette, hogy hogyan is fog alakulni a schengeni tagságunk.
Van itthon is kényes kérdés, ugyebár a nemi esélyegyenlőség kérdésre, illetve hogy egyre nagyobb visszhangot kap a szexuális erőszak elleni kampány, ez a Me Too kampány. De már most a Külügyi Bizottság ugyebár nemi esélyegyenlőség munkacsoport létrehozásáról döntött, és ön, mint egyben az LMDSZ nőszervezetének elnöke, mennyiben tud arról is beszámolni esetleg, hogy aktívan részt vesz a nőszervezet ebben a szexuális kampány, erőszak elleni kampányban, vagy kívül állóként szemléli mindazt, ami történik?
A Külügyi Bizottságban ennek a munkacsoportnak a létrehozása részben azért volt szükséges, mert az isztambuli keretegyezmény gyakorlatba ültetése ugye másfél éve késik Romániában, és még távolságról sem tudom azt mondani, hogy na most akkor majd január 1-től elkezdődik. Ezért aztán kell egy olyan munkacsoport, ami egymás mellé ülteti a törvényhozókat, a végrehajtókat, a civil szférában komoly tapasztalattal rendelkezőket, és megnézzük azt, hogy hol van jelen pillanatban ugye az igazságügyi minisztériumnál elakadva néhány olyan dolog, ami miatt nem lehet ezt a folyamatot gyorsítani, tehát ez a célja a munkabizottságnak. Ami az erőszak elleni mozgalmat illeti, azért itt azt tudom mondani, hogy az a kampány, amelyet az RMDSZ nőszervezete nem kampány és mozgalom néven március 8-ától végigvitt és visz jelen pillanatban is, az, és mondom annak a tudatában, amit látok az Európai Néppárti Nőszervezeten belül, hogy mit tesznek a nőszervezetek, a legnagyobb és a legátfogóbb kampány. Ezért is volt az, hogy mi javasoltuk ezt a MeToo-hoz kapcsolódó Európai Néppárti Nőszervezeti kiáltványt, vagy a felhívást mondanám, hiszen a felhívás arra vonatkozik, hogy az Európai Néppárti nőszervezeteket és a néppárti tagokat, tagszervezeteket, politikai alakulatokat felkérjük arra, hogy ugye november 15-én van a Nők elleni erőszak világnapja, és ekkor indul nemzetközi szinten is egy 16 akciós nap elnevezésű program, amelyben 16 napon keresztül, egészen december 10-ig, mi az Emberi Jogok Világnapja, naponta szervezünk figyelemfelhívó akciókat arra vonatkozóan, hogy az erőszak sajnos életünk része, hogy ez semmilyen formájában nem elfogadható a 21. században, és hogy fel kell lépni ellene, és hogy az erőszak az nem az erőszakot elszenvedő problémája csak, hanem az egész társadalom problémája is. Úgyhogy a nőszervezetünk igen aktívan részt vesz ebben. Nagyon örülök annak, hogy a nőszervezetünk állásfoglalása ugye Európai Uniós néppárti szintre emelkedett, és ma már megtalálják a néppárt nőszervezetének a honlapján is ezt a felkérést, ami a 16 akciónapra is vonatkozik, de arra is, hogy az Európai Uniós tagállamok kormányai és tagszervezetek szánjanak pénzt arra, hogy ezeket az akciókat meg lehessen szervezni, és hogy ezek minél átfogóbbak legyenek. És azt tudom mondani, hogy maga a nőszervezetünk is a tisztújító küldőgyűlését pontosan november 25-ére szervezi Marosvásárhelyre, azért, hogy hangsúlyosabbá, nyomatékosabbá tegyük ezt a ezt a napot, amikor is világ viszonylatban ugye a nők elleni erőszak megszüntetéséért lépnek fel, és hogy felkérjünk, hangosabban tudjunk felkérni mindenkit, hogy a 16 akciónapban vegyen részt.
Több hetes kampányról beszéltünk, beszélt említést tett, de hát azt is figyelembe kell venni, hogyha naptárra nézünk, hogy rohamosan közeledünk a karácsonyi ünnepek bűvkörébe, ugyebár itt is 4 hetes felkészülési időszak elé nézünk, az adventi időszak elé, és a nőszervezet sem ültétlen, hanem immárom hagyományosan mosolygós karácsony névvel ebben az időszakban kampányt szervez. Gondolom, hogy nem lesz ez másképp idén sem.
Természetesen készülünk rá, és az idén is nagyon reméljük, hogy körülbelül 40 ezer emberhez jutunk el, mint ahogy az előbbi években. A 25-ét megelőző délután a Történelmi Egyházaink nőszervezeteivel lesz egy kerekasztali munka megbeszélésünk, egy kerekasztal beszélgetésünk, amelyben részben a mosolygó karácsony előkészületeiről, egymás szervezetének a támogatásáról segítünk, vagy beszélgetünk. Kiemelten fontosak azok az összekapcsolódások, amik helyi szinten vannak az egyházak nőszervezete, szövetsége és az RMDS nőszervezetei között, amikor is sok esetben az RMDS nőszervezete szerzi meg a kis szimbolikus ajándékokat, és rakja össze a cipődoboznyi ajándékot, és az egyházak nőszövetségei mondják el, hogy melyik az a család, ahova el kellene ezt vinni, mert szükség van rám. De van olyan hely, ahol ez közösen történik, tehát több sajátosságot mutat, de jó az együttműködés, hála Istennek. És hát ugye ez nem is annyira a szervezés a fontos ebbe, hanem az, hogy hány embernek tudunk vele egy kis örömet nyitani, és a karácsonyát egy kicsit beragyogni egy jó kívánsággal, egy jelképes ajándékkal, aminek az értéke akár csak egy lej lehet, vagy akár egy kicsivel több, de mindenképpen annak a bizonyosságához szolgál, hogy rá gondoltak, hogy ő fontos, hogy az ő karácsonya is a közösség karácsonya egyben, és hogy lehetőleg legalább karácsonykor senki ne érezze magát egyedül.
Mindenképpen úgy legyen, és sok sikert kívánok mindehhez, mind mindennapos tevékenységéhez, tisztelt Bíró Rozália, köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.